Ez itt az ízlés szerint mai vendégem, Bodrogi Fűszeres Eszter. Mi a jellemzője egyébként a magyaros zsidó konyhának?
Sok zsír és sok szénhidrát.
Az szuper egészséges.
Abszolút. Abszolút. Nem találom egészségesnek egyébként, és az sokan hiszik azt, hogy a kóser konyha egészséges. Ez egyáltalán nem igaz. Például, mit tudom, kóser a leghíresebb üdítőital, pedig hát tele van cukorral, meg kóser lehet a chips. Tehát, hogy bármi lehet kóser, hogyha az a megfelelő módon készül. Hát és a régi magyar kóser receptek, azok leginkább lisztet, és valamilyen smalcnak hívjuk, valamilyen madárnak a zsírját tartalmazták. Ugye ide jöttek a zsidók, és itt nekik abból kellett főzni, amit találtak. Tehát, hogy akkor ők is ugyanazokat az alapanyagokat kezdték használni, mint az itt élő emberek, bizonyos megkötésekkel. Úgyhogy olyan, aki valami zsidó ételt eszik, azért az nem fogja, hogy hát én még ilyen hasonlót se ettem soha. Tehát ilyet biztos, hogy nem fog, hiszen semmi különleges fűszer nincsen benne. Aki főz, már pedig mindenki főz, tehát az mindenki ad a másiknak, és szerintem ételt adni, az valami elképesztő nagy dolog egyébként, etetni a másikat, az egy jó dolog.
Akkor el is érkezünk oda, hogy azon kívül, hogy megerősítette a zsidó identitásodat, kutathattál, kipróbálhattál új recepteket, unatkoztál, mint kismama itthon, megszületett a blog, elindult egy gasztrokarrier, de mi az ebben az egészben, ami ennek a magja, vagy ami a legtöbbet adja neked?
Ez két dolog egyébként. A konyhában, a főzésben az tényleg az etetés. Én nem tudom, szeretek embereket etetni, és olyan konyhás néni vagyok egyébként. Például számomra ez is olyan jó volt, hogy kiderült, ez ilyen családfokutatás, ez is egy pár éve történt, hogy a ők nagymamám testvére, úgy hívták, hogy Voleszti, és Voleszti a Szatán Németibe szakácsné volt. És hogy nekem ez annyira tetszik, hogy tessék, itt van valamelyik felmenőm.
Van az, és ráadásul Eszti.
Szakácsné és Eszti, abszolút. Tehát, hogy nekem most ez ilyen, sajnos nem találtam róla semmi mást, pedig olyan jó lett volna, de hogy ez is valami. Meg hogy egyáltalán följegyezték róla a halotti könyvbe, hogy ő szakácsné volt, szerintem ez izgalmas. Szóval, hogy ez a főzésben ez az egyik dolog, hogy tényleg jó etetni másokat, hiszen az valami szeretett adáskapás. Viszont a bloggal, vagy nem is annyira a bloggal kapcsolatban, hanem a receptekkel kapcsolatban, meg érzek egy pici felelősséget, mert most már, és ezeket gyűjtöm, annyi receptet kapok idősebb emberektől, illetve holokauszt túlélőktől is, illetve azoknak a gyerekeiktől, akik már szintén 70 évesek különben, hogy ezekkel muszáj valamit kezdeni, mert hogy tényleg el fog tűnni, sajnos.
És amikor a konyhában vagy, amikor főzöl, értem én, hogy a vége folyamata a legizgalmasabb, amikor a vendégek elé lehet tenni, vagy amikor a család elé lehet tenni. De mi van ott a te fejedben, amikor elkezded felvágni mondjuk a hagymát, vagy beteszed az első kanáliba zsírt a serpenyőbe? Van-e ott valami örömérzet?
Az már lehet, hogy annyira nem is izgalmas, de amikor kitalálom, hogy mit fogok főzni, és elmegyek vásárolni, az abszolút. Tehát, hogy az jó. Egy ideig úgy csináltam egyébként, hogy próbáltam abból főzni, amit veszek, de aztán rájöttem, hogy az nem működik, mert úgy sok mindent kell kidobnom, és ettől nagyon rossz érzésem van, úgyhogy most már teljesen fordítottját csinálom, és kitalálom, hogy mit szeretnék főzni, és ahhoz vásárolok be. De amikor így valami megvan, hogy ezt megfőzöm, és akkor pontosan tudom, hogy mit kell hozzá bevásárolni, az tényleg egy nagyon jó érzés.
Mikor volt legutoljára ilyen, és mi volt az az étel?
Mikor volt legutoljára ilyen? Ez most is már harmadszor a sütöm, abszolút az Otto Lenginek az új könyvében van egy ilyen Hasselbeck cékla, amitől valami lájmos cuccal csinál, de az engem egyáltalán nem érdekel, mert amikor én ezt elolvastam, akkor rájöttem, hogy fokhagymás tejfölös túrót kell tenni ennek a tetejére, és ez azóta harmadjára készül nálunk, szóval, hogy ez a Hasselbeck cékla, nem egy nagy durranás, de hogy ez mennyire finom, és hogy mondjuk szerintem így érdemes ugye szakácskönyvet is használni, hogy az ember megnézi, még lehet, hogy első olvasva a receptet, csak a képet, de van, amikor olvas, és akkor valamit elindít, ami kicsit más, és hogy az nagyon jól tud lenni. Az eredeti ennek egy krumpli, ami valami svéd hotelből származik, és az a lényege, hogy ilyen hajszálvékonyan be van vagdosva a krumpli úgy, hogy az alja nincs átvágva, és ezért sütés közben egy picit kinyílik, és hogyha az ember mondjuk jóféle vajat, vagy olajat, vagy bármit tesz rá, akkor az oda nagyon kellemesen becsorog, viszont a teteje jó ropogós lesz, mert nagyobb lesz a vágási felülete, mint különben. Ez krumpliból is nagyon-nagyon finom, de céklából is elképesztően jó.
Azért az mindig fantasztikus, nem? Amikor egy ilyen nagyon egyszerű ötlet egyszer csak bekúszik a világ gasztronómiájába.
Így van, és ez végig suhan rajta.
Szerintem azon nagyon sokan gondolkodnak, hogy a gasztrobloggereknek, vagy egyáltalán a receptíróknak, szakácskönyvszerzőknek hogyan születnek meg az új receptjei, hiszen van-e még új a nap alatt? Uh-huh. Van még új a nap alatt?
Szerintem nincs egyébként. És hát úgy születnek meg, hogy sokat esznek, sokat főznek, illetve sokat olvasnak erről, és akkor valószínűleg erre van valami az ő fejükben, hogy már gondolatban is sejtenek egy ételről, hogy ez körülbelül milyen lehet, és kipróbálják, és ha jó, akkor mondjuk belekerül a szakácskönyvükbe. Ami nálam működik, ez a fényképről való főzés, nem tudom, hogy ez már másnál hogy van, tehát hogy mondjuk az Instagramon látok valami fotót, és nincs odaírva semmi. Viszont ez nekem annyira tetszik, hogy akkor én azt kitalálom, hogy abban mi lehet, és akkor valami hasonlót megfőzök.
És akkor a kép az érdekes, tehát hogy arra hasonlítson, és végül is hát még abban se lehet 100%-ig biztos, hogy ugyanazok az alapanyagok vannak benne.
Nagyon valószínű, hogy nem, mert hát van, aki fölírja a receptet, de van, aki csak lefényképez valamit. Nem a kép, tehát nem kell, hogy hasonlítson a képre, hanem én arról a képről gondolok valamit, hogy az micsoda, és én azt mondjuk nagyon érdekesnek találom. Nálam ez nagyon működik, tehát ez tényleg képről főzök.
Mi az, amire te a legbüszkébb vagy, és saját fejlesztésű recepted? Van-e ilyen?
Hát igen, kettő is van. Az egyik az a jeruzsálemi túrótorta, amit nem én találtam ki, hanem egy kezdetleges receptet kaptam egy Izraelben élő barátnőmtől, amiről aztán utólag, mikor már megjelent a blogon, és nagyon népszerű lett, kiderült, hogy ő nem is így gondolta. De az egy nagyon jó recept lett, és az így híresült el, hogy a jeruzsálemi túrótorta. A másik pedig a szíriai só lett, ami viszont egy létező recept, azt egy Szíriában dolgozó ismerősömtől kaptam, aki nem is zsidó, és ő nevezte ezt szíriai sóletnek.
Mitől szíriai az a sólet?
Hát az, hogy ő Szíriában dolgozott, és akkor ott tette ezt az ételt.
De hogy mi a különbség? Tehát, hogy mi a...
Nincs benne bab, tehát hogy abszolút teljesen más. Ja. De egyébként ugye a sóletek teljesen mások attól függően, hogy hol élő zsidók készítik.
Tehát a sólet az nem a babtól sólet?
Nem. A sólet az tulajdonképpen az a szombat ünnepének köszönhető étel, a szombati főzés, illetve tűzgyújtási tilalom miatt szombaton nem szabad főzni. Ezért viszont ünnepi lakomát kell lenni, tehát az is egy törvényi előírás, hogy ünnepi lakomát kell lenni, ezért általában meleg ételt próbálnak. Na most meleg ételt, ez azt jelenti, hogy pénteken, naplementéig ennek el kell készülnie, vagy benn kell lenni egy olyan helyen, ahol meleg van, akár tűzég alatta, vagy ilyesmi, de nem romlik meg ez az étel, nem ég le, nem megy tönkre. Na most ez lett a sólet, amit Kelet-Európa, Magyarországon, ezt mindenki ismeri, tehát a nemzsidók is ismerik a sóletet, és akkor valahogy. És mit a Lengyelországban azért hasonló a magyarhoz, de mondjuk ott sokkal több benne a zöldség, tehát ott egész sok krumpli, meg sárgarépa, meg ilyesmi van benne, de például Szíriában ott ilyen padlizsános, csicseri borsós dolog, arra senki nem mondaná azt itt Kelet-Európában, hogy ez egy sólet, már pedig az is az volt.
Nálad mindig tradicionális sólet készül pénteken? Már hogy a magyar tradíció szerint
nem mindig, a hidegebb napokon. Egyébként akkor is csak két hetente, mert szerintem azért minden héten nem lehet sóletet enni. Csodálatos étel a sólet, de az tipikusan az az étel egyébként, az is nagyon jó szombatra. az ember megeszi szombat délbe, és akkor utána el kell menni aludni. És egy akkorát kell aludni, hogy mire fölébredek, addigra kiment a szombat, és akkor már lehet dolgozni. De az tényleg olyan, hogy az ember szerintem megeszik egy tányér sóletet, mondjuk két szelet bárhesszel, és akkor tényleg egy ilyen 2-3 óra alvás van utána. Most ez azért nyáron nem, olyan, nem esik olyan jól az embernek.
Hogy te úgy jelsz bevásárolni, hogy cetli van nálad?
Mobiltelefonban van egy ilyen alkalmazás, de igen. Igen.
És mi van itthon, amikor nincs itthon semmi? Mert ugye nagyon sokszor mondja mindenki azt, hogy nincs itthon semmi, de főznem kell valamit. Nem volt itthon semmi, de főztem. Mi van itthon, amikor nincs itthon semmi?
Hát nagyon sok minden, mert anyukám azt gondolja, hogy mi éhezünk. Ezért mondjuk van itthon 20 üveg lecsó, akkor lecsó leturmixolva, kis üvegekbe beletéve, paprika krém, ilyen tésztára való, hogy a kis unokájának csak tésztát kelljen hozzá kifőzni. Ugyanez paradicsommal, a legjobb ilyen sugókat készíti anyukám meg apukám. A mélyhűtő mindig tele van mindenfélével, tehát csirkétől kezdve a kacsáig zöldbab. Mindig van itthon zöldbab. Nem tudom miért, de nincs itthon zöldbab. Félek. Nem, ez így nem igaz. Mindig van csicseri borsó, illetve babkonzerv is itthon. Zsír, libazsír, vagy kacsa.
Hány napig lennétek el, ha csak a kamrából kéne enni?
Hát szerintem simán el lennénk 2 hétig. Tehát, hogy, de az a minimum. De lehet, hogy egy hónapig is. Azt nem tudom, hogy mi lenne, nem lenne kamránk egyébként. Maga a kamra, az nagyon fontos.
Benézhetünk abba a kamrába?
De.
A lakásválasztásnál fontos volt, hogy legyen kamra? Most bejutottunk a kamrába, benyitottunk a kamrába.
Igen. Fontos volt, bár mondjuk, ha nem lett volna, akkor is nyilván a 3 hálószoba a 2 gyerekkel fontosabb lett volna, de hogy ez egy nagyon fontos helység.
Hát itt valóban minden van, ez egy nemzetközi konyha, tehát egy nemzetközi konyhát feltételez. Ott vannak a lecsók a felső polcon a szüleitől, de hát ugyanúgy itt van a szójaszósz, a mungóbabcsira. Mi a legfontosabb benne neked? Hogy a legfelső polc?
A legfontosabb.
Az anyukádé?
Hát, amit az anyu ad, igen, az mindig jó, de hát mondjuk a liszt. Hát minden héten sütök kalácsot. Tehát, hogy az mindig van. Most próbálunk mindig fogyókúrezni, most is fogyókúrezünk éppen, és akkor mondta a férjem, hogy hagyjam abba a sütést. Hát, ne edd meg. Hát olyan nincs.
Mik még azok, amiknek mindig meg kell történnie egy héten egy rendes zsidóasszonynál? Tehát kalácsot mindig sütsz.
Igen, de azt lehet venni is különben, de nekem ez nekem nagyon fontos. Ez valahogy annyira a életem részévé vált, mintha így nőttem volna fel, pedig nem igaz, de hogy olyan pici feszültség van bennem, ha nem sütök pénteken egy kalácsot.
Kijöttünk a kamrából, és most itt vagyunk a konyhában. Nem tudom nem észrevenni, hogy mondjuk elég központi részén van a lakásnak, tehát rögtön megérkezünk egy konyhába. Mi volt a legfontosabb, amikor a konyhát kitaláltad, vagy hogy mi legyen benne? Nagy legyen a hűtő, legyen, itt ugye egy konyhasziget van, amit jól körbe lehet állni.
Az a fontos, hogy a konyha nagy legyen, és arra már rájöttünk, hogy az a minimum konyha, ahol el tudunk férni, az 20 négyzetméter, különben megőrülünk. 20 négyzetméternél kisebb konyhában nem lehet 20 emberre főzni. És mivel nálunk gyakran van ilyen, ezért viszonylag nagy konyha van. 2 sütőn van, az fontos.
Ez a logisztika miatt fontos például?
Nem, ez a majdnem kóserség miatt fontos, mert abban az egyik sütőben abban csak kóser hús készül. De egyébként meg tök jó, amikor sok emberre kell mondjuk kenyeret, vagy kalácsot sütni, vagy ilyesmi, akkor azért a 2 sütő az jó.
Kenyér az sülhet abban a kenyér sütőben, sülhet, amiben igen, a kóser hús sül, csak más, csak nem kóser hús nem sülhet
van,
abban.
Így van, vagy mondjuk valami teljes sütemény se.
Se sülhet abban.
Igen, igen.
Ezen kívül mi fontos még?
Jaj, ami nagyon fontos, az a kanapé. Tudom, hogy ez nem egy átlagos dolog, de hogy mi annyira szeretjük, hogy ez az első konyhán különben, de hogy mindig egy olyan konyhára vágytunk, ahova befér egy kanapé.
Miközben te főzöl, aközben el lehessen rajta.
Hát, vagy amikor a férjem főz, akkor én nagyon jól el tudok ücsörögni a kanapén különben, illetve hát mit tudom én, a kutya is, a gyerek is, tehát hogy ez tényleg egy olyan, hogy itt kint vagyunk, és akkor valaki lejön, és ledobja magát a kanapére, és akkor az, az olyan jó.
Egy nagyon fontos félmondat hangzott el, hogy amikor a férjem főz, tehát akkor nem arról van szó, hogy mindig te főzöl, hanem ez egy családi konyha.
Abszolút családi konyha. Nyilván én főzök a legtöbbet egyébként, de a férjem is bármit meg tud főzni, meg mondjuk segíteni, azt mindig szokott, tehát ilyen hagymát vágni, vagy pucolni, vagy ilyesmi, azt abszolút. Illetve a Dávid nagyon sokat főz neki, most már könyörögni kell, vagy meg kell tiltani, hogy főzzön, mert azzal nincs gond, hogy főz, csak kuplerájt hagy, és mondjuk annyira nem mindig örülök a kuplerájnak, de hogy imád főzni.
Most itt ülünk a konyhádban, egy sima hétfő délelőtt van. Mit fogsz ma főzni, vagy maradékot esztek? Mi a fő étkezés a családban?
Nagyon szerencsések vagyunk, ugyanis a férjem se blokkol reggel, úgyhogy ez azt jelenti, hogy reggel a kislányom meg reggelizik itthon, majd őt elvisszük a suliba, mi elmegyünk még kutyát sétáltatni, majd onnan hazajövünk, és mi együtt reggelizünk kettesben, és ez nagyon régen így van, ez nekem, és nagyon fontos, hogy mi ketten itt kettesben reggelizhessünk.
Ez egy fontos pontja a napnak a reggel.
Nem annyira a reggeli fontos, hanem hogy itt kettesben lehetünk egy kicsit, akár egy órát is különben. Tehát, hogy ez nekünk ilyen, és akkor utána megy mindenki a dolgára. Ebédelni, vagy maradékot viszünk, vagy itt van egy ilyen sérült fiatalok által működtetett étterem a sarkon, és meg szoktam nézni, hogy mikor mi van, és amikor olyan van, akkor oda leszoktam menni. Egyébként tök jól főznek. A gyerekek bent ebédelnek az iskolában, úgyhogy és csak későn jönnek haza ilyen 5:30 körül, és nálunk a vacsora annyira nem hangsúlyos. Tehát mindig eszünk valamit, mi hárman a Zálival együtt, a Dávid meg nagyon ritkán van kedve leülni hozzánk, leginkább beviszi a szobájába, majd egyszer vissza fog jönni hozzánk, remélem. Hétvégén mindig együtt eszünk.
Mi a legfontosabb étkezés?
A legfontosabb étkezés az a péntek esti vacsora.
Ott mindenkinek ott
igen.